Üdvözöllek a mai témánk, az anyaság gyötrelmei és leküzdésük. Urbancsak Larissa vagyok, családállító, lélektudatkoordinátor és a három alappillér módszer megalkotója. Üdvözöllek a ma reggeli videómban, és csapjunk is a lovak közé, nézzük meg, valóban gyötrelmes-e az anyaság. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy van, aki gyötrelemnek éli meg, de van, aki meg nem. Tehát van, aki teljesen jól tud benne működni, elégedett azzal, amilyen anya, vagy lehet, hogy csak nem is gondolkodik ezen, csak csinálja napi feladatokat. Na most elmesélem a saját történetemet, mert hát nekem is van ugye két gyerekem, hogy váltam én anyává? Mi volt az a folyamat, amin én keresztül mentem, és hát most már ugye a lányom idén lesz 20 éves, tehát azért valami a gyereknevelési tapasztalat ugye már a birtokomban van, az elmúlt 20 év, ez azért nagyon sok mindenre rá tudott világítani. Szóval nézzük meg, hogy ez hogy kezdődött. Ugye ez úgy kezdődött, hogy Tomival összeházasodtunk, és eldöntöttük, hogy mi szülők akarunk lenni. És ez az első olyan pont, ahol álljunk meg egy szóra, egy kicsit ezt fejtsük ki. Mert hogy nagyon sokan ugye azt szokták mondani, hogy ha gyereket akarok, nem akarok gyereket, stb. De a kérdés nem ez, hogy gyereket akarsz-e vagy sem. A kérdés mindig az, hogy te anyává, illetve apává akarsz-e válni, szülővé akarsz-e válni. Mert ez a legfontosabb. Mert ha azt mondod, hogy gyereket akarsz, akkor ez valahol igazából nagyon mélyen nem rólad szól. Ez arról szól, hogy esetleg meg akarsz valaminek felelni, vagy valamit birtokolni akarsz. De amikor azt mondod, hogy én anyává akarok válni, én apává akarok válni, én szülővé akarok válni, akkor ez egy teljesen más belső folyamat, mert hogy az viszont semmi másról nem szól, csak rólad. Mert hogy ugye mind a két esetben azt mondod, hogy gyereket akarok szülővé, vagy anyává, apává akarok válni, mert az akarat ott van, nyilván, csak nem mindegy, hogy mi az, ami téged ebbe belemozgat, és nem mindegy, mi az, amit belülről élsz meg. Tehát amikor azt mondod, hogy gyereket akarok, akkor ez lehet egy ilyen fancy dolog is. Mindenkinek van gyereke, már a baráti körből csak nekem nincs, én is akarok, ugye? És ilyenkor van valami, ami hajt téged, de amikor magadba szépen elrendezed a dolgokat, belegondolsz abba, hogy anyává fogok válni, anya leszek, apává fogok válni, apa leszek, ugye? Akkor ez már rólad szól. Ez arról szól, hogy te mit akarsz behozni, milyen minőséget akarsz behozni az életedbe, milyen én részt akarsz megnyitni, milyen én részt akarsz aktívvá tenni, mondanám inkább így, mert hogy az a potenciális anya vagyok, apa vagyok, belső én részünk, lélek részünk, az mindig is ott van bennünk, ahogy felnőtté válunk, ez egyszerűen, és hogyha figyeltétek már a videóimat, akkor már múltkor mutattam egy ilyen ábrát, egy ilyen kör ábrát, amiben különböző cikkelyek vannak, különböző nagyságok, és hogy ez pont arról szól, hogy egyes részeink, amik bennünk vannak, mondhatnánk, hogy a szerepeink, ugye? Amikből összetevődünk. És ugye az anyává, illetve apává válás, az tetszik neked, vagy sem, ott van benned is, mindenkiben bennem van. Mert hogy a két legfontosabb ösztönünk, az első az életbe maradás ösztöne, a másik pedig az élet továbbadásának az ösztöne. Szóval, hogy akár honnan is csűrjük, csavarjuk, és ezzel nem azt mondom, hogy kötelező gyereket szülni, Isten ments, azt csinálsz, amit akarsz. Ha szülővé válsz, szülővé válsz, ha nem válsz, nem válsz. Tehát, nyilván nem az én életem, ez a tiéd, majd te eldöntöd. De ez a videó is azért született, hogy el tud dönteni, hogy tisztában legyél olyan belső folyamatokkal, amikkel számolnod érdemes, amikor ugye beengedsz egy másik kis életet az életedbe. Szóval, tehát ez a legfontosabb, hogy te eldöntsd, hogy szülő akarsz-e lenni, anya akarsz-e lenni, apa akarsz-e lenni. Mert hogy ez már nem csak arról szól, hogy lesz ott egy gyerek, egy plusz kellék a nappaliba fog szaladozni, hanem ez arról szól, hogy felelősséggel tartozol ezért a kisgyerekért. Főleg addig, amíg ugye ő felnőtté nem válik. Mert hogy és ezért néha így szoktak így furán nézni, hogy Lara, hogy mondhatsz ilyet. De tényleg, szóval egy szülőnek más feladata, mint az, hogy a gyerekét életben tartsa, nincsen. Nem kötelező szeretni a gyerekedet. Nem, semmi se kötelező. Egyetlen egy dolog az, ami majd, hogy nem mondhatni kötelező, ha már egyszer ugye beengedted ezt a kis lelket az életedbe, és szülővé váltál, az, hogy életben tartsd. Nincs több feladatod vele. Mert hogy mindenki egyszer felnőtté válik, és felnőttként viszont majd el tudja dönteni, hogy ő merre, hogyan, mit ad meg magának, mit sem, stb. Tehát ezért nagyon jó az, hogy ezt te tudod, hogy minden olyan felnőtt, aki azt mondja például, hogy az én felnőtt életem azért rossz, mert rossz volt a gyerekkorom. Na hát ez az egyik leggyakoribb alibi mondatok, egyik, amit hallok itt a rózsaszín kanapén, ugye? Mert hogy a felnőtt életed soha nem azért lesz rossz, mert rossz volt a gyerekkorod, hanem azért, mert felnőttként nem teszel meg mindent azért, hogy jó legyen. Szóval, hogyha a gyerekedet életben tartod, akkor te már tökéletes szülő vagy. Viszont ugye nyilván neked is jobb, meg a gyereknek is jobb, ha azért tudod szeretni. Ha van benned egy ilyen kiegyensúlyozottság az anyaság, illetve az apaság, én az anya, én az apa szerep megélésében, mert nyilván akkor sokkal harmonikusabban telik el az a 21 év, amíg ugye gyereknek számít lélekszinten mindenki. Szóval, hogy amikor eldöntöd, hogy szülővé válsz, akkor ez legyen a legfontosabb. Hogy mondd ki hangosan, egyedül vagy, nem lesz ciki, hidd el. Vagy akár például én nagyon sokszor a klienseimnek is azt szoktam ajánlani, hogy a tükörbe saját magadnak mondjad. Mondd azt, hogy gyereket akarok, és nézd meg, hogy ez hogy érint meg téged. Nézd meg, hogy ez milyen érzés hangosan kimondani, hogy milyen gondolatok, megjelenik-e például félelem, vagy csak egy ilyen izgalom, hogy gyereket akarok. És utána mondd ki azt a tükörbe saját magadnak hangosan, hogy anyává akarok válni, apává akarok válni. És ott figyeld meg, hogy nagyon nagy a különbség. Mert az egyik az csak egy ilyen birtoklásról szól, a másik viszont egy élethelyzet, egy életminőség megváltozásáról szól. Szóval, hogy energetikailag teljesen más az egésznek a folyamata benned. És ezért nagyon fontos az, hogy amikor eljutsz abba a folyamatba, és majd ugye beszélünk arról is, hogy melyik korban, hány évesen, miként, hogy érint ez meg téged, szóval, hogy attól függően, hogyan tud ez működni benned. Jó? Na, szóval, térjünk vissza hozzám, ugye? Én amikor a teherbe estem, és ezt nevezze mindenki úgy, ahogy akarja. Én terhes voltam, teherbe estem, stb. Ezt te viszont használd úgy, ahogy akarod. Én, ha erről beszélek, pontosan fogod tudni, hogy én ezen mit értek, jó? Tehát, hogy ez mindenkinek a saját döntés, hogy ez ehhez hogy áll hozzá. Én nem szoktam nagyon a dolgokat túl misztifikálni, én igenis terhes voltam, mert Fannival azért elég terhes volt az a 9 hónap. Én a 9 hónapot végighánytam, de komplett. Talán a második hónaptól kezdve a szülésig naponta többször hánytam. Nyilván voltak benne ciki helyzetek, volt olyan, hogy apámnak üvöltöttem, hogy fater, állj meg autóval, kiugrottam, nem néztem, hogy mennyien vannak, hogy vannak, és touch ment ki az út szélére a dolog. Egyszerűen ez volt, kész. Hát most ezen lehetne lovagolnom, meg azt mondhatnám, hogy milyen nehéz terhességem volt, ez milyen rossz élmény nekem, stb. De mivel én nem gyereket akartam, hanem én anyával akartam válni, és abban a helyzetben én ezt fölismertem, hogy ha az én szervezetem erre így reagál, akkor én ezzel együtt akarok anyává válni. Hogyha ez a folyamat kell ahhoz, hogy én egy drága kis többséget a karomba tartsak, akkor én nekem ez megéri. És igenis terhes volt, mert Fanni, mikor megszületett, akkor 4 kiló 30-al született, nem volt könnyű. Szóval, hogy magát a cipelés is már azért a vége felé, na, hogy mondjam neked, na, hát azért volt mit. És vedd azt, hogy nekem nagy mellem van, tehát nagy mell, nagy pocak, hú, tipegtem mindegy medve. Na, de eljutottam oda, hogy ugye a szülés. És a szülésem, sokan azt mondják, hogy úristen, arra te ezt a borzalmat hogy tudtad átélni. De ott sem arra fókuszáltam, hogy ez borzalom, vagy hogy úristen, velem mi történik, milyen kórházba jövök, hogy beszélnek velem, stb. Tehát vedd azt, hogy szombat reggel 8-kor már 5 perces fájásaim voltak, Tomi bevitt engem Pozsony püspökibe, ugye a kórházba, a szülészetre, és mondtam nekik, hogy mi a helyzet, mondtak, hogy tök jó, itt tartanak. Oké. És teltek, múltak a napok, nekem most már aztán 3 perces fájásaim voltak, kedden elment a magzatvizem, stb. Hát kicsit olyan furán álltak hozzá a dologhoz, és akkor szerda reggel anyukám megérkezett, ugye ő Németországban dolgozott még akkor, megérkezett be hozzám a kórházba szerda reggel, és látta, hogy már azért, már én már egy kicsit kínlódok, mert már ez megterhelő volt szombattól, ugye 5 perces fájásokkal, nem aludtam, alig bírtam menni, stb. És meg megjelent egy könycsepp a szemem sarkában, anyámat még soha, 28 éves volt, amikor szültem, soha nem hallottam kiabálni. Anyám egyébként egészségügyi nővér, és anyám, amikor meglátta, hogy könycsepp van a szemem sarkába, na, akkor kiverte a palávert, mondta, ha már az én gyerekem sírott, már nagy baj van. És akkor tulajdonképpen így indult el a folyamat. Elkezdtek velem foglalkozni, stb. Fölkerültem, ugye, hát már 20 évvel telül felejtettem, hogy hívják ezeket a termeket. Már mindegy, szülőszobára talán így hívják. És hát ott folyadtak bele mindenféle folyadékokat, mondták, hogy majd ettől tágulok, nyilván nem tágultam, akkor nem tudom, 6 liter folyadékot belém folyadtak, még mindig csak 1 centire tágultam ki. Akkor mondták, hogy jó van, akkor most ezt egy kicsit pihentessük, menjen, sétáljon anyuká, akkor mentem, sétáltam, mindenkedben volt, csak nem, épp nem sétálásra, de sétáltam, mert azt mondták a szakemberek, hogy sétáljunk, mondom, jó van, akkor sétáljunk. Sétáltam, visszaültem, na, mondták, hogy ez nem lehetséges, ez visszahúzódott, de most erre ezzel mit csinálják? És ekkor jött, ott dolgozott annak idején Somorjáról egy szanitész, egy fickó, és ő mondta nekem, hogy anyuka, ha maga gyorsan akar itt végezni, meg egyáltalán kezdjen el kiabálni magyarul, káromkodjon, ne féljen, gyorsan fognak magával foglalkozni. Hát gondoltam magamban, hogy mégiscsak egyrészt úri nőnek neveltek. Másrészt nem vagyok ez a hacsétolós, kiabálós, nem tudom, micsoda. És ott megszólal, talán élet, akkor először az anyai ösztön, hogy valami, tehát hogy egyszerűen itt már baj van, és ha azon múlik, akkor kiabálni fogok. És tényleg elkezdtem kiabálni, nyilván először ilyen rohadt életbe, na hát aztán ment mind a kocs, és úgy üvöltöttem, na jöttek is, mondták, hogy miért üvöltek, mondtam, mert már kitanította a szanitész, hogy mit mondjak, mondtam, hogy nagyon fáj, meg nem tudom, ez meg az, meg amaz, és akkor elkezdtek komolyan venni. És akkor szerdán 3:30-kor megszületett Fanni lányom, ami egy sürgősségi császárba torkollott bele, mert egyáltalán nem nyíltam, stb. Tehát mikor kivették belőlem tulajdonképpen, akkor annyit láttam, hogy így rohannak el egy ilyen zöld valamivel az orvosok, amiből nem jön ki egy muk se, semmi se, de hát vagy szerencsémre egyébként, vagy nem tudom, én kedreggel óta nem kaptam enni, mert ugye szülésnek krisztíreznek, kedden reggel krisztíreznek, ez ugye szerda délutánról beszélünk, nem kaptam semmit tenni. Én olyan fáradt voltam, annyira gyönge voltam, hogy ezt igazából nagyon érdekes, ha így visszagondolok, de egy picit olyan, mintha így elsötétült volna a világ. Tehát, hogy nem is fogtam föl akkor abban a pillanatban, hogy mi történik. És lehet, hogy ez volt egy nagy szerencse, mert hogy mire magamhoz tértem, mire ez az egész procedúra lefutott, és ugye egyáltalán, addigra ott volt Fanni a kezemben. Tehát addigra tudtam, hogy él. Ott lélegzett, kis cuki volt. Nem is voltam kicsi, mert 4-30 aludj azért, az a baba nem annyira kicsi. És ahogy néztem azt a gyereket, ott volt a kezemben, és azt éreztem, hogy ez mindent megért. Hát ez milyen tök jó. Anyává váltam, és ez egy milyen csodálatos érzés számomra. És nem arról beszélek, hogy ilyen így elömtenek az érzelmek, meg stb., mert én amúgy se vagyok ez a típus, aki így nagyon elöntődik érzelmekkel, nem vagyok ilyen érzelgős. Ez se nem jó, se nem rossz, én ilyen vagyok, kész, hát most mindenki más, ugye? De ott volt a gyerek a kezembe, és azt éreztem, hogy én erre vágytam, hogy őt a kezembe tartsam. Tehát nem azt kerestem magamban, hogy megjelennek-e az anyai érzetek, anyának érzem-e magam, nem tudom, hanem egyszerűen, mivel én mikor teherbe estem, eldöntöttem, hogy én anya akarok lenni, amikor az a gyerek ott volt a kezembe, nem az anyaság gyönyörét éltem meg, hanem azt, hogy teljesült az én vágyam. Anyává váltam, és ennek viszont örülni tudtam. Ugye nagyon sokszor mondják, hogy a császáros szülésnél, az anyukáknál nagyon nehezebben jelenik meg ez az anya vagyok érzés, ez a kötődés, stb. De a saját helyzetedet meg tudod könnyíteni. Hogyha nem azt várod, hogy így azt érezd, hogy Úristen, ez mekkora nagy csodálatos dolog, hogy most nem tudom, hanem hogyha elkezdesz örülni a saját vágyad beteljesülésének, és annak viszont akár megjelenik ez a kötődés a gyerekkel, akár nem, ennek örülni tudsz. És már nem éled meg kudarcként a dolgokat. Mert hogyha valami éteri, furcsa, nem tudom milyen érzelmeket vársz magadtól, és ez nem jön, akkor ott, abban a pillanatban megjelenik az, hogy nem vagyok jó anya gondolat. Abban a pillanatban előjön az, hogy elkezded magad ostorozni, de erre neked nincs szükséged, de a gyerekednek van a legkevesebb szüksége erre. Szóval, hogy még mielőtt akár csak tehát nevelés, itt még a nevelésről nem is beszélünk. Tehát, hogy itt először csak ugye arról beszélünk, hogy hogy állsz hozzá ehhez az egész kérdéshez. Na most, hogyha úgy mentél bele a terhességbe, hogy én gyereket akarok, meg stb. Tehát, hogy ez egy ilyen cél volt, egy ilyen terv, hogy nekem kell ház, lakás, autó, bútor, nem tudom, gyerek, akkor ezt sokkal másképp fogod megélni valószínűleg. Főleg, hogyha valamilyen oknál fogva ez az eufórikus érzés, amit vannak anyák, akik megtapasztalják, de nagyon sokan nem. És nem ettől leszel jó szülő, nem ettől leszel jó anya, nem ettől leszel jó apa, mikor odaadja a nővérke először a kezedbe a frissen született gyerekedet, és ott az, hogy Jézus Mária, most ezzel én mit kezdjek. És nyilván örülsz meg, mit tudom én, de az a jó, ha nem vársz el magadtól semmilyen érzetet, semmilyen érzést, mert ha elvársz valamit, és nem az jön, akkor mi a végeredmény? A csalódottság. Na, arra van a legkevésbé szükséged, amikor szülővé válsz, mert pont elég dolgod lesz a gyerekkel. A csalódottságra aztán pláne nincs szükséged. Szóval ezért nagyon fontos, hogy eleve hogy állsz hozzá, mi az, ami mozgat téged, hogy készített fel saját magadat. Nem kell egy nagy előkészületekre gondolni, de most gondoljatok abba bele, vagy te, aki hallgatsz engem, vagy a környezetedben. Nézd meg, hogy nagyon sokszor azok a párok, azok a anyák, mert ugye attól kezdve anyák vagyunk, ahogy megjelenik bennünk ez a kis lélek, tehát ahogy megfogan a gyerek, attól kezdve anya vagy. Szóval, és most ugye a biológiai anyaságról beszélünk. Szóval, hogy hányan vannak olyanok, akik elmennek lelki felkészülésre, hogy ezt tudják kezelni. A anyukás csoportokban benne vagyok, ezt már párszor elmondtam, és figyelni szoktam a kérdéseket. És olyan kérdés, egy csomót láttam benne. Milyen babakocsit vettetek? Hol vettétek ezt a kis, nem tudom, ágytakarót, nem tudom, ez meg az, meg az. Még soha egyetlen egy anyás csoportban nem olvastam olyan kérdést, hogy és ti hogy készültetek föl lelkileg az anyává válásra. Pedig ez az egyik legfontosabb, mert egy gyereknek, hidd el nekem, hogy tök mindegy, hogy most min kis takarója van-e, vagy egy sima Larisa pokróc, vagy szóval, hogy a gyereknek nem ez a lényeg. A gyereknek sokkal fontosabb az, hogy te saját magaddal önazonos tudjál lenni, hogy te azt éld meg, hogy amikor megszületik a gyereked, hogy a te anyává válási vágyat teljesült, és minden más majd megjön idővel, vagy sem. Mert nem mindenkinek. Tehát én azt a eufórikus érzés, hogy ó, anya vagyok, nem tudom, szóval, hogy és nyilván most nem kifigurázom azokat, akik ezt megélik, de én ezt soha nem éltem meg. És ez nem baj, ettől én még egy tökéletes anya vagyok a gyerekeimnek. Tehát, hogy ne azt nézd, hogy mit szeretnél magadtól, hogy is mondjam neked, mit szeretnél érezni, vagy mi az, amiről olvastál egy női magazinban, és akkor mert az olyan csodálatos. Mert ha ezzel leszel elfoglalva, akkor a valódi csodákról nagyon gyorsan le fogsz csúszni. Mert a valódi csoda az ott van előtted. Az ott fog totyogni, az ott fog veled játszani, stb. Stb. Szóval, hogy a valódi csoda ott van, amikor 3 évesen a gyereked megver Szlovecsében, ugye a társasjátékban, mint ahogy engem Oliver, és hozol egy döntést például. Én hoztam egy döntést, hogy mivel én nem élvezem a társasjátékozást a gyerekeimmel, mert hogy kb. 3 éves koruk óta megvernek szinte az összes társasjátékba, és nem azért, mert hagyom, hanem nem tudom, lehet, hogy nem jövök egy társasjáték típus. Szóval, hogy de én ezt nem élvezem. Mert én 5-ös középpont vagyok, én nyilas vagyok, nekem győznem kell, érted? Tehát, hogy és akkor tudsz önazonos lenni. Például én is így tudok önazonos lenni. Hát, ezt nem szeretek veszíteni, a gyerekeim mindig legyőznek minden társaságban, mert nem kötelező társasjátékozni, ugye? Tehát, hogy én attól még nem vagyok rossz anya, mert nem társasjátékozom velük. Hát társasjátékozzanak együtt, vagy társasjátékozzanak a nagyszülőkkel, vagy az apjukkal. Vagy ha nem fognak társasjátékozni, semmi bajuk nem lesz az ég adta világon, majd társasoznak az oviba, vagy majd az iskolatársakkal, nem tudom. De amivel nem tudok önazonos lenni, amit a gyerek azt fogja belőlem érezni, hogy ott ülök, csinálom, de máshol vagyok agyban, és kötelességben csinálom, az a gyerek mit fog ebből megtanulni? Nekem azt is meg kell csinálnom, amit kötelességnek érzek, amit elvárnak tőlem, és már elindítod, 2-3 évesen elindítod a gyereket azon az úton, hogy arra neveled, hogy a megfelelési kényszer ott legyen benne. Nem kell, mert utálok társasjátékozni, mert ugye utálok veszíteni, akkor inkább nem társasjátékozok. Szóval, hogy viszont, amit én szeretek, és amit élvezek, és amiben fú, nagyon ilyen így bele tudom magam tenni, és tényleg örömmel csinálom, és ott van a vidámság, és röhögünk mind a kutyák a gyerekekkel, azt megadom nekik. Tehát nyilván te is azt hangsúlyozd ki, azt próbáld velük működtetni, amit élvezel. Tehát amit nem élvezel, azt ne csináld velük, mert nem másra fogod őket nevelni, mint arra, hogy azt is meg kell csinálni, amit nem szeretek. De ez meg nem jó, mert akkor az egész életét egy megfelelési kényszerrel fogja élni. És itt vannak ugye fokozatok nyilván. Na. Szóval, visszatérve ugye oda, hogy amikor ott ültem Fannival, és ahogy lehetett, és leszették rólam a nyomókötéseket, meg mit tudom én már jöttem-mentem, csináltam a dolgokat, jó, mondjuk nekem annyival könnyebb, hogy elég magas a fájdalomtűrő küszöböm, és viszont nekem nagyon sokat segített az, hogy amit már egyszer elmondtam egy videóban, hogy amikor anyává válsz, vagy apává válsz, akkor válasz ki magadnak egy olyan embert, aki ott van a környezetedben, akitől szinte bármikor bármit megkérdezhetsz, és akiben tudod, hogy megbízol, és ő vele tudsz igazából azonosulni mondjuk az anyasággal vagy az apasággal. Nekem ilyen volt például az anyai nagyanyám, ő neki ugye 3 gyereke van, anyám a középső, van egy bátyja, meg van egy húga. És nagyanyám szoptatta is őket, olyan mellesleg ráütöttem, szóval, hogy amikor Fancsi is megszületett, ugye ő a nagyobb gyerek, akkor nagyanyámat kérdeztem, hogy a szoptatása, stb. Nem olvastam interneten, nem olvastam 56 ezer könyvet. Megkerestem azt az embert a környezetembe, akiben megbízok ebbe. A nagyanyám fölnevelt 3 gyereket, végig szoptatta őket, stb. Tehát nyilván pontosan tudja, hogy ez az egész hogy működik, és ő volt ez az ember, akiről úgy gondoltam, hogy szeret engem annyira, hogy nem fog akarni kioktatni, hanem semmi más nem fogja hajtani, mint a szeretet és a segíteni vágyás. És nyilván megbeszéltem vele, hogy amikor majd nekem bármire szükségem, akkor majd én kérdezem. Tehát, hogy nem feltétlenül kell az, hogy most ő engem hívogasson 2 napon, hogy na Larikám, hogy megy, nem tudom. És mondtam neki, hogyha úgy van, akkor én hívlak, kérdezlek. És akkor így is volt. És ez nekem egyébként nagy segítség volt. De például ő segített abban is, hogy a sebemet ezt hogy ápoljam. És láss csodát, 3 nap alatt olyan szépen kezdett el gyógyulni, nem fájt, nem húzódott, stb. Tehát ő szépen elmondta, hogy mit csinálják vele, hogy csináljam, stb. És én nem vontam kétségbe a szemét, én csináltam, és tényleg működött. Tehát tök jó volt. Úgyhogy... Ez egy nagyszerű tapasztalás volt számomra, hogy ha nem szórod szét a figyelmedet, itt ezt mondja, az azt mondja, ki tudja az egyik milyen blokkokkal rendelkezik, milyen szülése volt, hogy élte meg, nem tudom, stb. Akkor olvasol a könyvekbe, szakemberek, hatféle szakember, 6 félét fog neked mondani. És ennek a sok információnak nem tudsz megfelelni. Tehát saját magadat szakítod szét, hogyha ezeknek a dolgoknak próbálsz megfelelni, ugye? Szóval, hogy nagyon fontos az, hogy te magadnak, de tök mindegy, mert nem akarsz emberrel beszélgetni, akkor válasz ki egy szakembert, és ő vele konzultálj, vagy az ő könyveit olvasd, az ő videóit nézzed, és ezzel sokkal többet segítesz magadnak, mint hogyha mindent is tudni akarsz, de igazából minél több információt fogsz tudni, annál kevesebbet fogsz tudni megvalósítani belőle, mert állandó kétségekben leszel. Szóval, hogy ez csak egy ilyen kis plusz morzsácska, hogyha egyszerűsíteni akarod az életedet. Na és szóval, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz. Ez a gondolkodás, hogy te magát az anyaságot, az apaságot hogy fogod megélni. De maradjunk most az anyaságnál, ugye, mert gyakrabban keresnek meg engem például kliensek, akik anyák, hogy hogyan álljanak hozzá a gyerekhez, mit miért, milyen dinamikák, mit okozhat például. Szóval, hogy, és akkor nézzük meg, hogy mitől is függ, ugye, hogy gyötrelmes lesz az anyaságod, vagy sem. Tehát ugye az első az volt, hogy eleve te hogy állsz hozzá. Tehát ez a legfontosabb, hogy te hogy állsz hozzá, hogy gyereket akarsz-e, vagy anyává akarsz-e válni. Ugye, ha gyereket akarsz, akkor tulajdonképpen igazából egy birtoklási vágy van benned, és amikor anyává akarsz válni, akkor meg egy minőségváltozási vágy van benned, amivel azonosulni tudsz. És még nem kell azt tudnod, hogy ez mit fog magával hozni, meg hogy stb. Nyilván a gyerekben azért ott van az apja is, tehát hogy azért meglepetések is érhetnek, hogy működik az a gyerek. De nézzük akkor, hogy mitől is függ meg. Ugye függ a szülői mintától. Függ attól, hogy anyád milyen anya volt, ő hogy élte meg az anyaságot. De ezzel például, hogyha eljössz a három alappillér módszerre hozzám, akkor ezt már nagyon szépen már az alapoknál elkezdjük a helyére tenni. Nyilván, hogyha konkrétan az anyassággal való elakadással jössz, akkor erre még külön tesztelünk, külön megnézzük, és fókuszálunk erre is. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy a minták azok azért vannak, hogy válogatni tudjuk belőlük. Tehát, hogy nem kell minden mintát követned, de ha valami ellen elkezdesz dolgozni, akkor az ellenet kezdesz egy idő után dolgozni. Tehát azt nézd meg mindig, hogy te mit akarsz, te mivel akarsz válni, te hogy akarod csinálni a dolgokat, mert ha arra fókuszálsz, hogy nem akarod, nem akarok úgy csinálni, mint anyám, akkor állandóan ebbe fogsz pörögni, és tulajdonképpen egy idő után pepitába, de pontosan ugyanúgy fogsz is elkedni, mint az anyád. Szóval, hogy sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy igen, én ezt átveszem anyámtól, nekem is nagyon sok minden volt például, amit anyámtól átvettem, és volt nagyon sok olyan dolog, amit úgy gondoltam, hogy én ezt így és így akarom csinálni. Nem azért, mert anyám másképp csinálta, mint ahogy én azt úgy elgondoltam, hanem azért, mert rájöttem arra, hogy egy teljesen más élethelyzetben vagyok. Amikor én születtem 1972-ben, még a mély szocializmusban éltünk, nyilván anyám teljesen más helyzetből lett anya, mint én 2000-ben. Tehát, hogy összehasonlíthatatlan. Tehát vannak minták, ilyen nagyon alapmély anyai minták, amiket átvettem tőle, de nagyon sok működési mód, viselkedési minta van, amit nem vettem át tőle, mert egyszerűen már az én életembe 28 évvel később beilleszthetetlen volt. Tehát, hogy és ezt nem úgy fogalmaztam meg magamba, hogy nem akarok olyan lenni, mint anyám, nem úgy akarok gyereket nevelni, mint anyám, hanem azt mondtam, hogy aha, tök jó, így is lehet csinálni, mint anyám, és nézzük meg, hogy én 2000-ben ezt az egészet hogy tudom működtetni. Tehát mindig abból induljál ki, hogy te épp milyen helyzetben vagy, mit csinálsz, és mik a te életkörülményeid, és abból hozd ki a dolgokat, jó? Ha viszont valamiben nagyon visszaakadsz, állandóan valamilyen ilyen hullámzó visszatérés van valamelyik szülői mintához, akkor érdemes eljönni hozzám, és akkor ezt oldjuk, megnézzük, hogy nem azért fontos ez, mert ezzel együtt nem tudnál együtt élni ezen, meg működni a mindennapokban, ez azért fontos, hogy olyan minőségben tud megélni az életedet, amilyenben te akarod, amilyenre te vágysz. Jó? Na nézzük, hogy ugye tudunk-e felnőtt üzemmódban működni, tudunk-e felnőtt üzemmódban anyák lenni? Ez azért nagyon fontos, mert ez minden korszakában a gyereknek nagyon fontos, de kiragadok egy-egy ilyen konkrét példát. Tehát akkor, amikor a gyerek megszületik, ugye? És mondjuk nem jó alvó, meg éjszaka üvölt, meg mit tudom én, meg stb. Ez nagyon gyakori olyan anyukáknál, akik a felnőtt üzemmódot nem tudják működtetni. Mert hogy olyankor a gyerek állandóan éberen akar lenni, nem tud elpihenni, nem tud elcsendesedni, mert nem érzi magát biztonságban. Mert egy gyerek csak akkor érzi magát biztonságban, hogyha mellette egy felnőtt üzemmódú felnőtt van. Ha nem így van, akkor a gyerek üvölt. Ugyanez a hisztivel is. A hiszti az tulajdonképpen, most gondolj magad elé egy hisztiző, toporzékoló gyereket. Hogy néz ki? Mint aki bajban van, mint akinek sokja van, mint akit valami ér. Néha úgy néznek ki, mint hogyha ilyen transzba lennének, vagy nem tudom, hát láttam, hogy biztos te is ilyen gyereket, meg lehet, hogy meg is érted a sajátod, hogy hisztizik. Veri magát a földhöz, meg üvölt, meg sír, meg nem tudom, és rászkódik, meg nem tudom. Ezt a gyerek azért csinálja, mert ő biztonságban akarja érezni magát. És hogyha azt látja, hogy akkor, amikor ő így viselkedik, akkor te egy ilyen intuitív felnőtt üzemmódban működteted az én az anyát, és egyébként meg nem, akkor ő minél többet fog hisztizni, mert így tudja elérni azt, amire neki szüksége van. És hogyha ezt megszokja picikorban, akkor ez aztán ugyanígy, tehát hogy ugye ebből fog következni az, hogy így tudom elérni azt, amit akarok, tehát így tudom elérni azt, hogy mit a anyám felnőtt üzemmódban működjön, ha hisztizek. Mert hogy ugye, amikor azt látjuk, hogy a gyerekünk bajban van, akkor egy ilyen automatikus felnőtt üzemmódba átváltunk, egy ilyen intuitívbe. Ez ott van mindenkiben, csak ugye nem használjuk, illetve én igen, te nem, valószínűleg túl gyakran. Szóval, hogy jó, Kati, te igen, látom, hogy nézel, te is használod a felnőtt üzemmódot. De azért az emberek nagy része nem használja. Nem használja tudatosan, és nem használja jól. Erre tudlak megtanítani. Eljössz, akkor erre megtanítalak. És mint hogyha egy ilyen varázspálca ütésre a gyerekek lecsendesednek, a gyerekek elkezdenek normálisan enni, időben aludnak, alszanak, végigalusszák az éjszakát, stb. Nekem mindegy két gyerekem, Fanny az születésétől kezdve, Oliver meg 6-7-es kora után végigaludta 8-tól 8-ig az éjszakát, szóval hogy volt sokszor úgy, hogy én keltem fel azért, hogy megnézem, hogy szuszognak-e még. Szóval, hogy elérhető ez az állapot, ez nem azért volt, mert az én gyerekem csoda gyerekek, hanem azért, mert én egy kiegyensúlyozott, elégedett, felnőtt üzemmódban működő anyjuk voltam, aki mellettük biztonságban érezték magukat. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ne azért gyere el, ne azért oldjuk a blokkédet, ne azért kezd el megtanulni a felnőtt üzemmódot, mert én mondom, hanem azért, mert ez iszonyatosan megkönnyíti az életedet. Tehát, hogy olyan dolgok, olyan stresszeket tudsz ezzel kikerülni, hogy azt látod, hogy ha milyen jó, ugye? De nyilván ennek van egy kicsi olyan része, hogy először oldjuk, megcsináljuk, stb. Egy picit kell gyakorolni utána. De arra is ott vagyok, ha elakadsz, írsz, megbeszéljük. Egy csomó felnőtt üzemmóddal foglalkozó videón van, tehát hogy ezek mind ingyenes tananyagok, tehát hogyha te ezt tényleg el akarod érni, a saját jólétedet, a rendszer és a helyzet adott. Szóval, hogy ezért nagyon fontos a felnőtt üzemmódban lenni anyaként. Ez engem például hozzásegített ahhoz, hogy amikor ugye már a külön szobáról, ahova ugye a császármetszés után kerültem, átkerültünk Fannival, ugye a gyerekek és az anyukákkal együtt egy ilyen szobára. Na most, abban sem volt nagy szerencsém, mert Oliverrel milyen jó volt már, Kassa mellett született, és ott egyedül voltam a szobán vele, és olyan milyen kis cuki volt ez a helyzet, meg nem tudom. De amikor Fanni született, 8 gyerek, 8 anya voltunk egy teremben, nem volt egy nagy terem, tehát mint a heringek így egymás mellett feküdtünk, és ne tudjátok meg, az összes gyerek üvöltött, mindenki. Az összes anyuka le volt strapálva, azt se tudták, hogy most mit kezdjenek, és elkezdtek engem utálni, mert mi ugye végig aludtuk a nappalokat, a gyerek nyugodt volt, nem sírt, stb. Pedig olyan hangzavar volt, és mi édesdeden aludtunk, én is, és Fanni is mellettem az ágyamban. Mert egyszerűen én a felnőtt üzemmódban pontosan fölmértem a helyzetet. Én megtanultam már nagyon régen, még gyerekkoromban, hogy így kizárjak hangokat, kizárjak dolgokat, és én magamba el tudtam csendesülni mindig is. És ez annak volt köszönhető például, hogy engem apám nagyon sok helyre vitt. Ugye, nem tudom, művelődési táboroktól, stb. Stb. És nyilván hát ott azért volt zaj, meg nem tudom, és ott is meg, tehát a helyet és a módot megadta, hogy pihenhessek, de a gyerekeim is így nőttek föl, például annyiszor voltunk, hogy elmentünk bicikli túrára, és akkor ott ennyien esti sörözés a kocsmában, vagy egy kultúrházban, vagy nem tudom, és akkor összetoltunk két széket, a gyerekek ott elfeküdtek, és ők is megszokták, tehát az én két gyerekem bárhol, bármilyen helyzetben el tud aludni, bármilyen zajt ki tud szűrni, szóval, hogy nem zavarja őket, bármilyen helyzetben, mert egyet megtanultak, hogy anya, amire azt mondja, hogy ez neked biztonságos, akkor ők ott abban tényleg, tehát a gyerek hisz az anyának, főleg mikor kicsi, és ha ezt megtanulja, hogy bízhat benned, akkor ez csodálatos, mert ez nyilván neked könnyíti az életedet. Szóval, hogy a Fannit is nagyon sokszor került ugye mély vízbe, mert új helyzetek voltak, én ilyen jövősmenős voltam, csináltam a dolgomat mellette, stb. És nagyon sokszor került új helyzetbe, nagyon sokszor kellett alkalmazkodni, de ez milyen jó neki most már így nagykorára, meg felnőtt korára, mert hogy nem fogja föl tragikusan a dolgokat, tehát bekerül egy új helyzetbe, gyorsan körülnéz, analizál dolgokat, és elkezd működni, az szerint, ami szerint, ahogy ő ezt tulajdonképpen lecsatornázta magának a helyzetbe az emberekbe, hogy ő ebben a helyzetben hogy jár a legjobban. Szóval, hogy ez nagyon jó, mert hogyha ezt te megtanulod, akkor ezt tanítod meg a gyerekednek, és ezzel a gyereked életét nem egyszerűen hihetetlen mekkora mértékben megkönnyíted. Szóval, hogy így ezért érdemes ugye a felnőtt üzemmóddal foglalkozni. Ugye meg tudjuk-e valósítani magunkat, miközben ugye anyává válunk, vagy csak az anyaság teszi ki az életünket. Tehát amikor Fanny megszületett nekem, akkor már volt egy éve, több mint egy éve egy vállalkozásom, és amikor megszületett, én ezt nem szüneteltettem, tehát hogy nyilván az első pár hónapban akkor Tomi azért átvette a dolgokat, azokat, amik addig az én feladatom volt, nem tudom, árubeszerzés, stb. Tehát nyilván nem ez volt az elsődleges gondolatom, hogy én most nagy raktárakba szaladozzak. És viszont ahogy már bejött ez a rutin, tehát már Fanny 2 hónapos volt, én akkor jöttem, mentem vele bárhol. Szóval, hogy megoldottam azt a helyzetet, hogy nekem legyen egy kapcsolódásom a felnőtt világgal. És ez nagyon fontos. Mert hogyha ezt a saját kapcsolódásodat a felnőtt világgal nem alakítod ki, akkor azt fogod érezni, hogy fogságba estél. És ez nagyon nem jó. És ugye például ott vannak, vegyük például az influencereket. Jó, nyilván akik hallgatok engem, nyilván közületek nem mindenki influencer, de... És nem is mindegyikről van szó, szóval most azokra akarok kitérni, akik mondjuk a gyerekeiken keresztül valósítják meg önmagukat. Tehát, hogy van nagyon sok olyan blogger, például, aki ugye az anyaságát blogolja ki, stb. No, de amíg a gyerek még kicsi, és cuki, és ebbe az egész sztoriból nem él meg semmit, hogy ő használva van az anya önmagának a megtalálásához, addig ez meg csak hagyján. No, de elkerül például egy tinédzser korba, és azt látja, hogy az anyja rajta keresztül éli meg az ön megvalósítását. Ettől kezdve azt érzi, hogy neki meg kell felelni valaminek. És ez nagyon nehéz. Főleg, ha anya vagy, és lánygyereked van, ez egy iszonyatos nagy felelősség, mert hogy ugye az anyai mintát, a nőséget, a női mintát, az összes működést, ezt tőled az anyai ágon hozza magával, azt örökli. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon vékony ég. Tehát, hogy amikor már a gyerek nem baba, és mondjuk te elkezdesz blogolni róla, hogy jaj, milyen cuki. Hát nyilván tök cuki, és mindenki ezt akarja, hogy mindenki tudja, hogy az ő gyereke milyen cuki. De húzzál meg egy határt szerintem. Egy idő után nem jó a gyerekeket bevonni a dologba. Tehát ha megfigyeled, akkor én nem szoktam felrakni képeket a gyerekeimről. Nyilván beszélek róluk, de a mostani helyzetüket, a mostani életüket nem beszélem ki. Tehát nem mondom el, hogy ők milyen helyzetben vannak. Tehát, hogy nem beszélek a mostani életükről, mert hogy ez már az ő életük. A fiam 16 lesz most decemberben, a lányom 20 lesz. És nyilván hozhatnék innen is példákat, meg mesélhetnék róluk, meg telepakolhatnám az oldalamat, a képeikkel, mert hogy azokat sokkal többen lájkolják, mint más egyéb képek, de ez nekik nem tenne jót. És nekem ez a fontos. Mert ezen a csatornán keresztül én magamat akarom megvalósítani. Szóval, és bennem van annyi tudás és potenciál, hogy én ezen keresztül éljem meg az én, a Lara énemet, nem az anya énemet, hanem én a dolgozónő, én az önmegvalósító énem, mert ezen keresztül tudom megélni. Szóval, hogy ugye most elmeséltem a Fanny születését. Ő ezzel a sztorival tisztában van, ő ezt pontosan tudja, bennem ez nagyon tisztán le van ülepedve, bennem semmilyen rossz érzés ezzel kapcsolatban nincsen. És egyszerűen Ezek működési módok, de nem fogok beszámolni arról, hogy ő most hova megy, kivel, mit csinál, mi a hobbija, mit tanul, nem tudom, mert ez az ő dolga. Ha ezt ő kommunikálni akarja, akkor ő már ezt kommunikálni fogja. Ugyanúgy a fiamról sem mesélek. Tehát nyilván addig tök helyesek, hogy mit teszik, mikor pici, büfizette, kakizott-e, nem tudom, tud-e már rajzolni, vagy ügyes a társasozásban. Igen, de van egy pont, és ez nagyjából egy olyan, hát amikor iskolás lesz körülbelül, de 10 éves korában biztos eljön a gyereknek, a kiskamaszkor kezdetekor, ugye biztos, hogy eljön ez a pont, amikor már jó, hogyha te nem rajta keresztül valósítod meg önmagadat, hanem addigra ezt megtalálod magadba azt, amit meg akarsz mutatni, amit ventilálni akarsz, stb. Szóval, hogy nem egy olyan a ismerősöm van, aki a gyerekeink keresztül akart magát megvalósítani, ezzel olyan terhet tett a gyerekekre, mert hogy a gyerekek ettől kezdve az van, hogy igen, anyám kirakatba teszi az életünket, ha én megélem önmagamat, próbálkozom, csinálok ezt azt, akkor lehet, hogy anyámat rossz színbe tüntetem föl. Viszont ez egy ilyen nagyon nehéz belső munka, tehát hogy fölvállalni az anya életért a felelősséget egy gyereknek, ez a étkezési anorexiába, bulimiába, tehát étkezési problémákba, komoly depresszív helyzetekbe, szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz lelki, mély bugyrokba be tudja nyomni a gyereket. Mert ő akarja élni a saját életét is, de mivel kirakatba van téve az élete, nyilván nem vállal föl ilyen-olyan, amolyan dolgokat. Szóval, hogy ez egy nagyon vékony jég. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy kezd el saját magadat valahogy megvalósítani. Ne az legyen az életed egyetlen célja, hogy én már most anya vagyok. Mert ebben, ha beleragadsz, rohadt nehéz lesz földolgozni, amikor a gyerek önálló lesz és elmegy, és ő önálló életet él. Mert erre is fel kell készülnöd. Hogy mi lesz akkor, mert ez nagyon gyorsan előn. Hát nem, Fanny nemrég született, most meg már 20 éves lesz. Szóval, hogy egy-kettő itt van az, hogy ő elkezdi élni a saját felnőtt életét, és ugye nekem ezt ugye valahogy le kell reagálnom. Tehát, hogy én, mint anyám, már ez az én az anya énem, ez ami a lánygyerekemmel, a nagyobbikkal kapcsol össze, ez már egyre egy ilyen alvó üzemmódba fog kerülni, és nyilván mindig is az anyja leszek, csak ez már nem egy aktív dolog lesz. Tehát akkor lesz aktív, amikor majd hazajön, és akkor lehet őt egy kicsit még nyúnyorgatni, meg lehet neki főzni, meg nem tudom, meg lehet vele elmenni közösen nyaralni. Tehát ilyenkor igen, tehát ez az anya minőség ilyenkor mindig aktivizálódik, de amikor ő már éli a saját életét, és ez az anya minőséged már egy ilyen alvó üzemmódba kerülne, és neked nincsen más, amit önmagadból ki tudsz hozni, amivel önmagadat meg tudod valósítani, akkor ez egy rettentesen nagy belső feszültség és katasztrófaként fogod megélni. Szóval, ezért nagyon fontos az, hogy találd meg önmagadat, találd meg az, ami téged kielégít, ami téged érdekes, és nem kell nagy dolgokba gondolkodni. Tehát bármiben gondolkodhatsz, ami számodra tényleg kézzel fogható. És ugye elérkeztünk, nagyon sok szempont van, de most 4-et szedtem össze, hogy milyen korban vagyunk, amikor anyává válunk. És ezt a témát, ugye, most már egy jó ideje beszélek, tehát ezt eleve is úgy terveztem, mert ez a következő téma, ez egy elég tág téma, és erről is nagyon sokat lehet beszélni. Tehát, hogy az, hogy milyen korba váltál anyává, tehát 20, 30, 40, 50 évesen válsz anyává, és hogy ez mit hoz magával, milyen összefüggések vannak, mi az, amit érdemes tudni, erről majd jövő héten fogok neked mesélni. Ha kérdésed van, akkor nyugodtan tedd fel akár kommentbe, vagy privátban, vagy írjál nekem a urbancok.larisa@gmail.com-ra, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseidre. Ha időpontot akarsz tőlem kérni, akkor ugyanúgy ezeken az elérhetőségeken megtalálsz, nézd meg a weboldalamat urbancok.com, vagy a logikus lélektan ékezetek nélkül egybeírva.hu, tehát logikus lélektan.hu. Itt is megtalálsz, ha érdekelnek a szolgáltatásom, ugyanezeken a weboldalakon megtalálod, és akkor várlak jövő héten a csütörtökön reggel, ugyanúgy, mint ma, és akkor folytatjuk ezt a témát, jó? Hello, szia, szép napot!